Kedves gyülekezet, a ma délelőtti igehirdetésünk alapigéjét olvassuk el részint Ézsaiás könyvéből, részint Zakariás próféta könyvéből. Két igeszakaszt szeretnék olvasni. Először Ézsaiás könyve második fejezetéből olvassuk el a második és a harmadik verset a következőképpen. Lészen az utolsó időkben, hogy erősen fog állani az Úr házának hegye, hegyeknek felette, és magasabb lészen a halmoknál, és özönleni fognak hozzá minden pogányok. És eljönnek sok népek, mondván, gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob istenének házához, hogy megtanítson minket az ő utaira, és mi járjunk az ő ösvényein, mert tanítás Sionból jő, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde. A másik igeszakasz, ami mondani valójában nagyon hasonlít ehhez az igeszakaszhoz, Zakariás próféta könyvében található, és itt olvassuk el a 8. fejezet 20-tól 23-ig terjedő verseit, és erről a két szakaszról szeretném, hogyha közösen gondolkodnánk a ma délelőtt folyamán. Így olvasom tehát Zakariás könyve 8. fejezetéből a 20-tól a 23-ig terjedő verseket. Ezt mondja a seregeknek Ura, még lesz idő, amikor népek jönnek el, és sok városoknak lakói, és egyiknek lakói a másikhoz mennek mondván, menten menjünk el az Úr orcájának engesztelésére, és a seregek Urának keresésére, én is elmegyek. És eljönnek sok népek és erős nemzetek Jeruzsálembe a seregek Urának keresésére, és az Úr orcájának engesztelésére. Ezt mondja a seregeknek Ura, e napokban lesz az, hogy a minden nyelvű pogányok közül 10 ember ragad egy zsidó férfiúba, s ragad annak ruhája szélibe, mondván, hadd menjünk veletek, mert hallottuk, hogy veletek van az Isten. Ez a két ige szakasz, amit most felolvastunk, ezek proféciák. Ezek úgynevezett Izrael proféciák, de kettős proféciák, amelyeknek az elsődleges értelme megvalósult volna a maga teljességében, ha Isten népe között az igazi megújulás, az igazi reformáció bekövetkezett volna. Sajnos Isten népe között ez nem következett be, és ezért ez a profécia a maga teljességében nem tudott beteljesedni. Voltak pillanatok, voltak időszakok, amikor az Úr hatalmasan tudott cselekedni ebben a vonatkozásban, a nép életében, és valóban világ számára bizonyság voltak. Gondoljunk egy Sába királynőjének látogatására, vagy egy szíriai Naamánnak a gyógyulására. Tehát voltak időszakok, amikor valóban a környező népekhez elterjedt az Istennek az üzenete, meglátták az ő igéjének a magasztos voltát, és megtudták, hogy valóban az ő népével, Izrael népével van az Úr, de a maga teljességében ezek a proféciák nem tudtak Izrael népe életében teljesen kibontakozni. De ugyanakkor ígéret van arra, hogy ezek kettős proféciák lévén, és azt mondja, hogy lészen az utolsó időben, tehát az utolsó időben maradéktalanul minden vonatkozásában be fog teljesedni ez a profécia, amit most olvastunk. És hogy hangzik ez a profécia? Még egyszer az Ézsaiási igének az elejét olvassuk el. Azt mondja a második fejezetben, lészen az utolsó időkben, hogy erősen fog állani az Úr házának hegye, hegyeknek felette, és magasabb lészen a halmoknál, és özölleni fognak hozzá minden pogányok. Talán csak idáig, mert majd részletezni fogjuk az ige verset, de még egyszer az elején hadd említsem meg, tehát gyakorlatilag hogy szól ez az ígéret? Hogy lesz idő, amikor emberek fognak özönleni az ige tiszta világosságához. Emberek fognak, népek fognak özönleni az Úr orcájának keresésére. Szeretném megkérdezni, hogy szerintetek nagy ígérete ez? Hatalmas ígéret. Szeretném megkérdezni, hogy mivel találkozunk manapság? Mivel találkozunk? Próbáljuk Isten igéjét hirdetni, és mit látunk? Az embereknek a legnagyobb részében, legalábbis óriási részében közöny van, érdektelenség. Vagy pedig egy magabiztosság, hogy én megtaláltam az igazit, én tudom, hogy jó helyen vagyok, nem is akarnak szóba állni az ige tiszta világosságával. Embereket a mai világban elborít a félelem, a rettegés, vagy az élet dolgaival való elmerülés, vagy a dobzódásban való elmerülés, de leköti az embereket annyi minden, hogy az igazi megtérés olyan ritka, hogy valóban örülünk, hogyha egy-egynek tanúi vagyunk. És ezzel szemben az ige azt mondja, hogy magasan fog állni az úrházának hegye, minden hegy, minden halom fölött, és özönleni fognak hozzá a népek, özönleni fognak hozzá a pogányok. És hadd mondjam, bármennyire hihetetlennek tűnik ez most, ebben a pillanatban, de az Isten ígérte, és ez meg fog valósulni. Az Isten ígérte, és ez valóság lesz. És ha az Isten éltet bennünket, szemeinkkel fogjuk látni, és ennek átélői leszünk. De álljunk meg, és kezdjük el az ige szakaszt részletesebben áttekinteni. Így kezdődött a második vers, hogy lészen az utolsó időkben, hogy erősen fog állani az úrházának hegye hegyeknek felette, és magasabb lesz a halmoknál. Miért mondja ezt az ige? Miért mondja, hogy a hegyek felette fog állni, és a halmok felett fog állni? Milyen képet használ itt az Isten? Mit akar ezzel érzékeltetni? Mik ezek a hegyek, mik ezek a halmok? Emlékeztek rá, hogy az Ószövetség idején a bálvány istentiszteleti helyeket hol építették? Mindig magaslatokon, hegyeken, halmokon. Ugye emlékszünk rá, amikor jött egy reformkirály, vagy a bírák idejében is ugye lerontották időnként a magaslatokat, ugye a magaslatokat. Tehát a halmok, a hegyek, a magaslatok, ugye ezeken a helyeken állították fel a bálvány istentiszteleti oltárokat. És amikor azt mondja az ige, és azt az ígéretet kapjuk, hogy magasan fog állni az Úr házának hegye minden hegy és minden halom felette, akkor milyen ígéret ez? Hogy ki fog magaslani minden hamis istentiszteleti forma közül, minden helytelen tanítás fölé fog emelkedni, és lehetetlen lesz összekeverni bármi mással, mert magasan fog állni minden halom és minden hegy felett. És nagyon érdekes, még azt mondja, hogy erősen fog állni. Milyen érdekes, azt mondja, hogy erősen fog állni. Szerintetek ebben a szóban mi van benne? Mire utal az Isten, amikor azt mondja, hogy erősen fog állani? Nem csak azt mondja, hogy a hegyek és halmok fölött, hanem erősen fog állni. Én úgy érzem, hogy arra utal, hogy támadások fogják érni, hatalmas támadások fogják érni. De mozdíthatatlanul és erősen fog állni. Emlékszünk rá az igére, pontosabban az énekre, a luteri énekre? Az ige kőszálként megáll. Az ige kőszálként megáll, megszégyenül, aki bántja. Tehát az ige fel fog magasztosulni, minden hegy és halom felette fog az Isten üzenete világítani, és mindenféle támadásnak ki lesz téve, de az nem fog megmozdulni. Ígéretünk van erre. Szeretnék egy ige szakaszt olvasni Jeremiás könyvéből, Jeremiás könyve 23. fejezetéhez lapozunk, ugyan Ézsaiásnál hagyjunk egy jelzőt, mert vissza fogunk még ide térni, meg a zakariási igére is, de olvasunk egy igét Jeremiás könyve 23. fejezetének a 28-tól a 29-ig terjedő verseiben a következőt olvasom. A próféta, aki álomlátó, beszéljen álmot, akinél pedig az én igém van, beszélje az én igémet igazán. Mi köze van a polyvának a búzával, azt mondja az Úr. Nem olyané az én igém, mint a tűz, azt mondja az Úr, és mint a szikla zúzó pöröly. Mit mond az Isten igéje? Az Isten igéje azt mondja önmagáról, és az Úr ezt mondja nekünk, hogy ha a búzát nem keverjük polyvával, ha semmilyen emberit nem keverünk az Isten tiszta beszédéhez, akkor az olyan erős, mint a tűz. Hadd kérdezzem meg, mi állhat a tűz ellen? A tűznél nincs erősebb. Azt mondja, a tiszta ige, polyvától mentesen, az Isten lelkétől ihletetten olyan, mint a tűz, mint a szikla zúzó pöröly. Ilyen ereje van az Isten igének. Csak egy történetet szeretnék a Szentírásból megemlíteni, és annyira szeretem ezt a történetet az Isten igéjének az erejére vonatkozóan, és hogy azt nem lehet megdönteni az Isten igéjét, támadni lehet. Hatalmas támadásoknak volt mindig is kitéve az Isten tiszta beszéde, de a tiszta igét nem lehet legyőzni, az erősen áll minden halom, minden hegy felette. Nem is akarom most kikeresni az igét, csak kívülről szeretném megemlíteni. Emlékeztek, amikor a lélek kitöltetik az apostolokra, és utána kitöltetik a diakónusokra, ugye mindazokra, akik őszinte szívvel átadták magukat az Úrnak, és megtisztultak, kiöltetik a lélek. És emlékszünk rá, hogy Istvánról azt mondja az ige, hogy Szentlélekkel teljes férfiú volt, és hirdette ugye az Isten igéjét, az Isten üzenetét, ugye a Krisztusról szóló örömüzenetet. És emlékeztek rá, mit ír az ige? Nem tudtak ellenállni a hatalomnak és az erőnek, amellyel szólt. Nem tudták megtámadni, nem tudták megcáfolni. Mit csináltak? Elkezdtek dühösködni, és elkezdték támadni őt, de az igével nem tudtak szembeszállni. Nem volt érvük az ige ellen, dühösködtek, és a végén megölték, ugye megkövezik Istvánt, de nem állhattak ellene az erőnek, a léleknek, amelyel által szólt. Nem tudták az igét megdönteni, az igét megcáfolni. És az Úr azt mondja, ezt az ígéretet helyezi elénk, hogy így lesz az utolsó időben. Az Úr házának hegye minden hegy és halom felett fog állni, és özönleni fognak hozzá a pogányok. És mit fognak mondani? Hogy hadd menjünk el veletek, hogy olvastuk? Mert a tanítás Sionból jő. Fel fogják ismerni az Isten üzenetében az Úr tiszta és hamisítatlan beszédét, amelyben erő van, mint a tűzben, és mint a szikla zúzó pörölyben. De szeretnék egy kérdést feltenni. Ha az igének ilyen ereje van, ilyen hatalmas ereje van, és emberi szíveket így tud megérinteni, akkor miért nem történik ez most? Jelenleg. Miért nem történt az elmúlt századokban, miért nem történt a történelem bármelyik időpontjában ez így meg? Miért nem valósult ez így meg? Miért a vég idejére van ez az ígéretünk, hogy az utolsó időben lesz az, hogy ez az ígéret valóra fog válni? Miért nem teljesedik akkor most, napjainkban, jelenleg, vagy az elmúlt esztendőkben? Szeretném, hogyha az alapigét tovább olvasnánk, és elolvasnánk az 5. verset, hihetetlenül elgondolkodtató, ezt olvassuk. Jákobnak háza, gyertek, járjunk az Úrnak világosságában. Milyen érdekeset mond? Azt mondja, Jákobnak háza, gyertek, járjunk az Úr világosságában. És ezek után olvasom még a 6. terjedő verseket, mert elhagytad, Uram, a te népedet, Jákob házát, mivel telvék napkeleti erkölcsökkel, és szemfényvesztők, mint a filiszteusok, és idegenek fiaival kötnek szövetséget, és betelt földje ezüsttel és arannyal, és nincs szere száma kincseinek, betelt földje lovakkal, és nincs szere száma szekereinek, és betelt földje bálványokkal, és kezeik csinálmányának hajolnak meg, amit ujjaik csináltak. Nem döbbenetes ez az ige szakasz? Kinek szól ez a figyelmeztetés? Nem a pogányoknak, hanem Isten népének. Mit mond? Gyertek, járjunk az Úr világosságában. Tehát a tiszta ige ott volt a népnél, Izrael népénél, de mi volt a nagy baj? Hogy nem jártak annak világosságában. És ugyanazt a feddő üzenetet és felhívást kellett az Úrnak küldenie az ő népéhez, mint a pogányokhoz. Hogy ne hajoljanak meg az ő bálványaik előtt, mert se szeri, se száma az ő bálványaiknak, tele vannak napkeleti erkölcsökkel. Ugyanaz a feddő üzenet, mint a pogányoknak, akik nem ismerik az Isten igéjét. Tehát hadd kérdezzem meg, miért nem tud az Isten igéje most napjainkban is nagyobb eredményt elérni? Miért nem tud ember tömegeknek a szívében hatalmas változást elérni? Miért nem tud megérinteni ember tömegeket? Mert mi akik képviseljük az igét, nem járunk az Úrnak a világosságában. Nincs meg bennünk az ige elméletének a gyakorlata. Nem valósítottuk meg minden vonatkozásban az Isten igéjét, és ezért az ige nem lehet élő és ható az ajkunkon, ezért nem tud hegyek és halmok felé felemelkedni, mert nem járunk az Úrnak a világosságában. Szeretnék egy mondat erejéig visszautalni Istvánra, aki tette azt a hatalmas bizonyságot Krisztusról, az evangéliumról, végig az Ószövetséget átfogva, bemutatva a nép történelmében Isten vezetését, a nép bűneire felhívva a figyelmet. Kimondta ezeket a hatalmas igazságokat. És mit jegyez le róla az írás? Hogy mondott bármit is? Milyen volt István? Az orcája ragyogott, a lélek által szólt, és amikor meg akarják kövezni, mit tesz? Nem fenyegetőzik az igével, hogy látjátok, az is be fog teljesedni rajtatok, amit ugye az ige ebben és ebben a vonatkozásban ír. Semmi. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Mit gondoltok, Pál életében miért volt az ige élő és ható, amit István képviselt? Mert úgy képviselte, az Úr orcájának a világosságában járt, és ez a világosság fény lett Istvánnak az arcán. És ez volt az, ami mélyen meggyőzte Pál apostolt is. Ez volt az, amit soha el nem tudott feljejteni. Igen, az igazság megszentelt életű emberek ajkán tudja megvalósítani, és betölteni ezt az ígéretet, amit az alapigében olvastunk. Emlékeztek, mit mond Máté evangélium a 24. fejezete? És Isten országának ez az evangéliuma fog hirdettetni a világon, mit mond? Bizonyságul, minden népnek bizonyságul. Milyen értelemben bizonyságul? Azok lesznek a bizonyságai az evangélium hatalmának, akik hirdetni fogják egy megváltozott élettel, egy átalakult élettel. És így fog tudni megvalósulni az, hogy az igének ereje lesz, és özönleni fognak hozzá a pogányok. De szeretnék egyetlen egy dologra kitérni, és szeretnék egyetlen egy részletre nagyobb hangsúlyt helyezni, ami a mi gyakorlati, mindennapi életünket érinti. Mert szeretném hangsúlyozni, hogy ez az ígéret, ugyanúgy, ahogy az igének minden kijelentése és minden profécia meg fog valósulni. Meg fog valósulni. Igaz lesz, valóság lesz. Egyetlen egy dolog a kérdés. És mi a kérdés? Hogy velem vagy nélkülem? Ez meg fog valósulni. De mi a teendőnk? Hogy tudjuk azt elkezdeni, hogy a mi életünk teljes egészében megváltozzon? Hogy tudjuk elérni azt, hogy az igazi megszentelődés bekövetkezzen a mi életünkben? Olyan sokat beszéltünk a mi életünk megváltozásáról már. A megigazulásról, megszentelődésről. Én egyetlen egy vonatkozását szeretném ennek az egész folyamatnak megemlíteni. De mielőtt ezt megemlíteném, olvasnék azért két idézetet, és az Igehirdetések és Beszédek című könyv első kötetéből fogom most az összes idézetet megemlíteni. Rövid mondatok, de először nézzük meg, így olvasom, nem is mondok oldalszámokat, mert sok-sok oldal lesz. Azt mondja, hogy az igazság égkövei elhalványulnak birtokunkban, ha csak nem növekszünk az igazság iránti szeretetben, és nem gyakoroljuk a hitet. Az igazság égkövei fényüket vesztik a befogadó számára, ha csak gyakorlatban nem ültetik át. Tehát, ha nem ültetjük át a mindennapokba az Isten igéjét, amit képviselünk elméletben, akkor ezek az égkövek elhalványulnak, és elveszítik ragyogásukat. Lehet beszélni róla, nem azt jelenti, hogy el fogjuk felejteni az igét, vagy esetleg nem mondjuk bárkinek is, de nem fognak ragyogni. Nem fognak kívánatosak lenni. Nem tudják betölteni azt, amiért rendelte az Úr. Elveszítik a fényüket, ugye elhalványulnak, hogyha a gyakorlatban nem ültetjük át. És most figyeljük ezt az idézetet. annyira elgondolkodtató. Szoktunk Bibliát olvasni? Hiszem, szoktunk igét olvasni. Itt jön egy figyelmeztetés. Soha se kíséreld meg kutatni a Szentírást, ha csak készen nem állsz hallgatni rá. Ha csak kész nem vagy tanuló lenni, ha csak úgy nem vagy kész hallgatni Isten szavára, mintha hangja közvetlen te hozzád szólna az élő igéből. Mit mond? Soha ne kíséreld meg úgy olvasni az igét, hogy nem azt keresed, hogy Uram, mit akarsz, hogy megvalósítsak? Mi az én feladatom most? Ha csak olvassuk az igét enélkül, a teljes megvalósítás eltökélt szándéka nélkül, akkor fényét fogja veszíteni az igazság, és keményedni fogunk magunk az ige által. Az ige vagy meg tud bennünket lágyítani, vagy pedig megkeményít bennünket. Vagy átültetjük a gyakorlatba, és akkor meglágyítja az énünket, a szívünket, az egész lényünket, vagy pedig megkeményít bennünket. Ne feledjük el, hatalmas dolgokról van itt szó. És az a kérdés, hogy mi hogy állunk az Isten igéhez, tényleg tanulni akarunk belőle, vagy pedig csak elméletben akarjuk növelni az ismeretünket. Emlékeztek rá, mit mond Pál apostol? És ezt az igét nagyon sokan félreértik, nagyon sokan félreértik. Pál apostol azt mondja, hogy az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Nagyon sokan ezt az igét úgy használják, hogy hát mindegy, miben hiszünk, hát a szeretet, ugye a szeretet. De Pál apostol nem ezt mondja. De ez az ige ugyanakkor azt kimondja, hogyha én nekem ismeretem van szeretet nélkül, Isten iránti mérhetetlen szeretet nélkül, anélkül, hogy a gyakorlatban meg is valósítanám az igét, akkor ez az ismeret önmagában csak a laodíciai gőgöt fogja emelni és növelni. Az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet épít. A szeretet, amikor Isten iránti szeretetből befogadom az igét, és megvalósítom, és azt hirdetem, képviselem, ez az, ami épít engem, és ez az, ami bizonyság tud lenni emberek számára. De a következő kérdésem így hangzik, szerintetek hol kell elkezdenünk az élő ige megvalósítását a mindennapi életünkben, a gyakorlati életünkben? Szerintetek hol kell elkezdeni? Szerintetek hol kell elkezdeni? Hadd mondjam, a családban. És erről szeretnék néhány szót szólni. Sokszor nem gondoljuk végig azt, hogy azért van a mi lelki gyengeségünk és erőtelenségünk, mert a családi életünk nem olyan, amilyennek annak lennie kellene. Szeretnék néhány idézetet olvasni, rövid idézetek, mondatok, csak úgy kiírtam néhány oldalról egy-egy mondatokat. Ha Krisztus a lelketekben gyakorolt béke elv, akkor nincs idegeskedés a családi körben. Szeretnék megállni, és szeretném, hogyha mindannyian nagyon komolyan vennénk, hogy ezt senkiről nem mondom, elsősorban magamról mondom, mindannyiunkról. Mindannyian komolyan kell vennünk azt, hogy ezek a gondolatok, amelyeket itt hallani fogunk és látni fogunk, ezek azok a gondolatok, amik, hogyha nem kerülnek megvalósításra, és így maradnak, ahogy ebben a leírásban olvassuk, ezek kizárnak bennünket Isten országából, és a gyengeségünknek az alapvető oka. Mit mond, ha Krisztus a lelketekben gyakorolt békelv, akkor nincs idegeskedés a családi körben. Meg se akarom kérdezni, hogy van-e idegeskedés időnként a családi körben. Azt mondja, nem lesz udvariatlanság, sem éles szavak. Szokott udvariatlanság lenni, vagy éles szavak, vagy türelmetlenség? Így folytatom tovább. A gyerekek ne halljanak egyetlen ingerült szót sem. Szülők, hogy növekedtek fel a gyerekek? Hallottak akár egy ingerült szót is? Hadd mondjam, igen, ingerült szó. Milyen gyakran előfordul családi körökben is. Utána figyeljük. Nincs erény Istenhez intézed imáidban, mikor imáid után fölállsz, és éles szavakat kezdesz szólni, kellemetlenné téve magad családodban. Mikor fölállsz térdeidről, és elkezdesz nyűgösködni, idegeskedni, és hibát találni mindenben, imáid nem szállnak magasabbra a fejednél. Volt ilyen, hogy imádkoztunk, komolyan imádkoztunk, de utána fölkeltünk, és valamiért idegesek voltunk, és szóltunk a másiknak valamiért úgy, ahogy nem kellett volna. Mit mond? Ekkor a mi imáink nem szállnak magasabbra a mi fejünknél. Nincs olyan veszekedős férfi vagy nő, aki valaha is belép Isten városába. Mit mond? Nincs olyan veszekedő férfi vagy nő, aki valaha is belép az Isten városába. Ha megfáradtunk, ha megterheltettünk, mert igen, vannak családi helyzetek, a legjobban a családi életben van mindenki megpróbálva. Ez a keresztény jellemfejlődésnek a legközvetlenebb helye. Itt vagyunk a mindennapokon, itt vagyunk a leginkább megpróbálva. Mit mond? Ha megfáradtunk, ha megterheltettünk, forduljunk egyenesen a terhek mindenható hordozójához. Arra van szükségünk, hogy vallásunk legyen a családi körben. A békesség elvére van szükségünk, mely a krisztusi élet szerint ellenőrzi lelkünket. Hadd kérdezzem meg, olyan a mi családi életünk, hogy erre Isten maradéktalanul adhatná az ő áldását? És hadd mondjam, az az ember, aki nem keresztény, nem hívő a családi életében, és nem azt jelenti, hogy nagyvonalakban nem, mert hiszem nagyvonalakban mindannyian keresztények vagyunk a családban, de megvalósulnak ezek, amikről itt az előbb említést tettem. Ha nem, akkor ne csodálkozunk azon, hogy nincs erő az egyéb helyen megnyilvánuló szolgálatunkban, szavainkban és cselekedeteinkben. Szeretnék még egy mondatot olvasni ezzel kapcsolatban, és ez a mondat is annyira mélyen megrázó, legalábbis engem annyira mélyen érintett. A jelentéktelennek vélt bűnök zárnak ki minket a mennyből. Figyeljük, a jelentéktelennek vélt bűnök zárnak ki minket a mennyből. Hadd mondjam, Sátán elaltat bennünket azzal, hogy elég, hogyha egy-egy nagyobb dolog van, ugye úgy alapvetően rendezett családi életünk, úgy alapvetően kis idegeskedés, kis türelmetlenség, kis udvariatlanság, kis ez az amaz, jó, hát az úgy benne van, hát persze, hogy benne van, hát családban élünk. De nincs benne, nem lehet benne. El tudtok képzelni Krisztusról egy türelmetlen ideges szót az édesanyjával, vagy a testvéreivel, vagy bárkivel? Nem tudunk elképzelni róla ilyet. És Krisztus nem csak a szószéken kell képviselni az igéjében, elméletben, hanem a hétköznapokban, otthon, a gyakorlatban. Mit mond? A jelentéktelennek vélt bűnök zárnak ki minket a mennyből. És most figyeljük ezt a következő mondatot. Nem vihetjük magunkkal bűnös énünk egy részét, a túlérzékenységet, mely mindig kész megsértődni és panaszkodni. Mit mond? Türelmetlenség, ingerlékenység, udvariatlanság, megsértődés, túlérzékenység. Nem vihetjük ezeket magunkkal a mennybe. Isten nem tud így bennünket üdvözíteni, és nem adhatja addig az áldását ránk, amíg ezek a jellemvonásunk a lényünknek a részei. És utána egy olyan érdekes mondatot olvasunk, egyetlen jól rendezett, jól fegyelmezett család nagyobb hatalom a kereszténység hatékonyságának szemléltetésére, mint a világ összes ige hirdetése. Figyeljük, ha ezek megvalósulnak egy család életében, nagyobb hatalom a bizonyságtevés szempontjából, mint a világ összes ige hirdetése. Mert abban erő van, abban hatalom van. Krisztus ereje van ott benne. És hadd kérdezzem meg, mi fogja az embereket indítani az Isten keresésre? Az én nagy elméletem és az én nagy tudásom az fogja? Nem. Hanem a gyakorlati életem. Nem az fogja az embereket meggyőzni, ha bármit tudunk mondani. Szóval fontos lesz, és nagyon fontos lesz, tehát azért mondom, hogy ezt el ne hanyagoljuk, de abban még önmagában nincs lelkeket megnyerő erő. Az Isten lelke tudja ezt elvégezni. És Isten az ő erejét csak egy megváltozott élethez tudja adni. Szeretnék még egy-két gondolatot megjegyezni, mert én azt hiszem, hogy ezek után mindenképpen kell foglalkozni azzal, hogy tudjuk ezt elérni, hogy a családon belül is ilyen legyen a mi életünk, és minden vonatkozásban. Két idézetet olvasok. Ha akár egyszer is elmulasztjuk mindennapos kötelességünket, hogy isteni segítségért, gondoskodásért, védelemért esedezzünk, bocsánat, itt most nem a fizikait érti ez alatt, majd látni fogjuk az idézetből, persze fizikailag is kell ez, de lelki értelemben, akkor elveszítünk egy napi örömet, nem nyerjük el Isten szent lelkének édes, lágyító befolyását, hogy ő járjon velünk a nap folyamán. Hadd mondjam, azt lehet mondani, hogy szinte majdnem minden reggel dől el. Nem hiszem, hogy valaki elmerne menni közülünk úgy, bárhova, nem minden napra, hogy ne imádkozna reggel. Nem hiszem, hogy van közülünk valaki. De hogy imádkozunk? Esetleg késve is keltünk fel, mert már nagyon fáradtak voltunk, és akkor gyorsan letérdelünk, imádkozunk. Nem tudom, és erre senki ne válaszoljon, csak elvben kérdezem, voltatok már úgy, hogy imádkoztok reggel, és közben bevillan az agyatokba, hogy jaj, ezt itthon ne feledjem, jaj, még azt is meg kell csinálnom, jaj, még ez is, de közben imádkozunk, mondjuk a szavakat, voltunk már így. Hadd kérdezzem meg, drága testvéreim, el tudjuk így nyerni az Istennel való élő közvetlen kapcsolatot? Ha erre nem szánunk időt, hiába minden elhatározásunk. Hányszor ért benneteket is állítom, hányszor ért kudarc, hogy elhatároztuk, hogy ma türelmesek leszünk, ma ez lesz, ma az lesz. És mégis elbuktunk. Miért? Hiába az ember minden jó szándéka, minden ereje, kevés. Az Isten lelkére van szükség, és azt pedig csak úgy tudjuk elnyerni, ha időt szánunk reggel arra, hogy megtaláljuk őt, és vele járjunk egész nap. És azt mondja, hogy akkor az ő megédesítő és lágyító befolyása, akkor nem lesznek türelmetlen, éles, udvariatlan szavak, akkor béke és krisztusi szeretet lesz bennünk. És ezt tudjuk mindenfelé sugározni, a családon belül, de mindenhova. Következő idézet. Nagyon ideje fölébredni álmunkból, hogy teljes szívből keressük az Urat, és tudom, hogy megtaláljuk őt. Tudom, hogy az egész menny rendelkezésünkre áll. Amint Istent szeretjük teljes szívünkből, és fele barátunkat, mint magunkat, Isten munkálkodni fog általunk. A szívünkben élő Krisztus szeretete többet fog megtenni a bűnösök megtérítéséért, mint az összes ige hirdetés, amelyet elmondhatnánk. Mi kell? Krisztus szeretete. Megtalálni Krisztust minden nap, és a Krisztus szeretete kell, hogy a szívünkben legyen. És ez fogja elvégezni azt, amit az összes ige hirdetés, az összes prédikáció enélkül soha nem tudna elvégezni. És szeretnék egy-két ígéretet megemlíteni ezzel kapcsolatban. Figyeljük ezeket a csodálatos ígéreteket. Talán csak egy ígéretet hadd olvassak. Az Úr nagy dolgokat végez értünk, ha bebizonyítjuk, hogy megbízunk benne. Az Úr többet el tud végezni egyetlen órán, mint mi egész életünk folyamán, mikor látja, hogy népe teljesen megszentelődött. Mit mond? Az Úr egy óra alatt az ő népéért többet meg tud tenni, ha a népe teljesen megszentelődött, mint mi az egész életünk szorgos, fáradtságos munkájával tenni tudunk. Ígéret, ígéret, és meg fog valósulni. Meg fog valósulni. De még egy részletet hadd olvassak Zakariás próféta könyvéből, abból a fejezetből, amit olvastunk alapigeként. Zakariás könyve 8. fejezetében a következőt olvasom. Zakariás könyve 8. fejezetéből így olvasom az Isten igéjét. A 8. fejezetből, és talán csak a 23. verset olvasom még egyszer. Ezt mondja a seregeknek Ura, e napokban lesz az, hogy a minden nyelvű pogányok közül 10 ember ragad egy zsidó férfiúba, és ragad annak ruhája szélébe mondván, hadd menjünk veletek, mert hallottuk, hogy veletek van az Úr. Mit mond? Miért fognak? Ugye Ézsaiás könyvében azt olvastuk, hogy az ige világossága lesz, ami vonja őket, ugye az ember tömegeket özönleni fognak hozzá. Itt pedig azt olvastuk, hogy a másik motiváció pedig az lesz, hogy hallottuk, hogy veletek van az Úr, hogy megyünk veletek, hadd jöjjünk mi is oda, mert hallottuk, hogy veletek van az Isten. Hadd kérdezem meg, miből fogják meghallani, hogy velünk van az Isten? Miből fogják ezt megtudni? Miből fogják ezt érzékelni? Annyian mondják, hogy velünk az Isten. Miből fogják ezt érzékelni? Én két ige szakaszt szeretnék olvasni, két Zsoltár szakaszt. Az egyiket a 81. Zsoltárból, a 81. Zsoltárból a következőt olvasom. Így olvasom az igét, a 14-től terjedő versekben. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna, legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnéknek néki, és örökké való volna az ő idejük, és ő megelégíteni őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltenélek be téged. Mit mond, ha az én népem hallgatna én rám, ha mindennapokban megvalósulna mindaz, amit én az ő szívükre helyezek, mit mond, akkor megaláznám ellenségeit, a gyűlölői ellen fordítanám kezem. Csak tehetnék már értük többet, ugye? Szinte ezt mondja az Úr, mint ahogy idáig tehetek. Az Úr csoda dolgokat cselekedne az ő népért, és fog cselekedni az ő megszentelt és megtisztult népért. Az Úr jelenléte az ő cselekedetei által nyilvánvaló lesz. Nyilvánvaló lesz. Még egy igét olvassunk el a 126. Zsoltárból. Figyeljük, mennyire gyönyörű ez az ige. A 126. Zsoltár első három verse így hangzik. Mikor visszahozta az Úr Sionnak fogjait, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, nyelvünk pedig vigadozással. Akkor így szóltak a pogányok, hatalmasan cselekedett ezekkel az Úr. Hatalmasan cselekedett velünk az Úr. Azért örvendezünk. Mennyire gyönyörű ez az ige, amikor az Úr visszahozta Sionnak fogjait. Igen, akármilyen fizikai nyomorúságból hozott az Úr szabadulást, de amikor a lelki kötelékeket megoldja az ő népe életében, megoldja a bűn kötelékeit, azt mondja, olyanok voltunk, mint az álmodók. Megtelt a szánk nevetéssel. És mit mondtak a pogányok? Hatalmasan cselekedett ezekkel az Úr. Igen, hatalmasan cselekszik az Úr azokkal, akik őt várják, akiknek az életükben megvalósul az Isten tiszta beszéde, és azoknak az embereknek az ajkán lesz az Isten beszéde igazság. Emlékeztek, mit mondott Illésről az az asszony? Most tudtam meg, hogy te Isten embere vagy, és hogy az Úrnak az igéje és a beszéde a te ajkadon igazság. Most tudtam meg a te életedből, abból, amit az Úr cselekszik veled, rajtad és általad. Most tudtam meg, hogy mind az igazság, amit te közvetítesz. És akkor fog majd bekövetkezni, amit Ézsaiás könyve 60. fejezete így mond, meg ugye az alapigében is olvastunk, hogy özönleni fognak hozzá Isten népéhez és az tiszta igéhez a pogányok. De nézzük meg még az Ézsaiás könyve 60. fejezetének is zárásképpen ezt a csodálatos ígéretét, ami így hangzik. Ézsaiás könyve 60. fejezet első 4 verse, első 5 verse. Kelj fel, világosodjál. Emlékeztek rá, mit olvastunk Ézsaiás könyve 2. fejezetében, az 5. versben? Azt mondja az Úr, az ő prófétája által, gyertek, járjunk az Úr világosságában. Járjunk az Úr világosságában. Azt mondja, kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mit jelent szerintetek, nem akartam belemenni ebbe az ige szakaszba, de egy mondat erejéig mégis bele kell menni. Mit jelent az, hogy az Úr dicsősége rajtad feltámadt? Mit jelent ez? A dicsőség szó mit jelent? A dicsőség jellem. És mit jelent? Az Úr jelleme rajtad meglátszik. Kelj fel, világosodjál. Az életedben ott van az Isten dicsősége. Jézusnak a jelleme látható. Mert íme sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámadt az Úr, és dicsősége, az ő jelleme rajtad megláttatik. És mi lesz ennek az eredménye? És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámad fényességhez. Emeld fel körös körül szemeidet, és lásd meg, mindnyájan egybegyűlnek, hozzád jönnek, fiaid messziről jönnek, és leányaid ölben hozatnak el. Akkor meglátod, és ragyogsz örömtől, és remeg, és kiterjed szíved, mivel hozzád fordul a tenger kincsözöne, és hozzád jő a népeknek gazdagsága. Még egyszer hadd mondjam, ígéret, profécia, ami meg fog valósulni. És én szívem mélyéből kívánom, hogy mindannyian, akik halljuk az Isten igéjét, kezdjük el ma, ebben a pillanatban, a családi életünkben, a leghétköznapi cselekedeteinkben, kezdjük el keresni az Istent, keressük az ő akaratát. Legyen az életünk egy megváltozott, egy megszentelt élet minden vonatkozásban, hogy mi is azok között lehessünk, akikkel és akik által az Úrnak ez a csodálatos ígérete megvalósul, és azok között lehessen, akiknek a szíve kiterjed az örömtől és a ragyog örömtől, hogy részesei, átélői lehetünk ennek az eseménynek. Adja meg az Úr, hogy mindannyian megtapasztaljuk mindezt. Amen.
Záró imádságunk előtt énekelje a gyülekezet közösen a 234-es ének első három versét. Tehát énekeljük közösen a 234-es közös énekünk első három versét. Térdeinket meghajtva imádkozunk.
Mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked mindenért, amit elvettünk a te kezedből. Urunk, te olyan hosszú tűrő vagy irántunk. Urunk, mi nem tudjuk felmérni azt a szeretetet, amelyel te hordozol bennünket a mi bűneink, hálátlanságunk ellenére. Urunk, mi a mi életünkkel annyiszor szégyent hoztunk a nevedre, annyiszor megszomorítottunk téged, és annyiszor hamis színben tüntettük fel a tiéd igéd erejét és hatalmát. Bocsássál meg nekünk, Istenünk! De köszönjük neked azt, hogy te még most is így szólsz hozzánk kérlelően, szeretettel, hogy forduljunk feléd, hogy te kész vagy bennünket megtisztítani minden bűnünktől, te kész vagy elvégezni a mi szívünkben, a mi életünket átformáló munkádat. Urunk, köszönjük, hogy a mi esetünk sem reménytelen. Köszönjük, hogy mindannyiunkban ezt el tudod végezni a te végtelen kegyelmedből, ha mi átadjuk magunkat neked. Urunk, kérünk téged adjat, hogy nekünk ebben a földi életben ez legyen a legfontosabb, hogy jellemet fejleszünk, olyan jellemet, amely a hétköznapok legapróbb cselekedeteiben is bemutat téged. És Urunk, óvjál meg bennünket sátánnak attól a kísértésétől, attól a hazug elgondolástól, hogy csak a nagyobb dolgok számítanak, és az apró dolgoknak nincs jelentősége. Urunk, köszönjük, hogy rávilágítasz arra, hogy az apró dolgokon mutatkozik meg igazából, hogy milyen a mi jellemünk, és segíts Istenünk teljesen Krisztusivá válnunk. Urunk, segíts, hogy mi teljesen úgy tudjunk élni, amilyen példát Jézus adott nekünk ebben a földi életben. És köszönjük, hogy Te ehhez minden segítséget megadsz, és köszönjük neked az ígéretet, hogy akkor meg fog majd valósulni, hogy a Te ígédhez, a tiszta ígédhez, ami nem keveredik polyvával, ahhoz özönleni fognak a népek. Urunk, adjad, hogy mi is azok között, a legkisebbek között lehessünk, akik ezerre nőnek, akiknek a prédikálása, a bizonyságul való ige hirdetésére tömegek térnek meg. Urunk, adjad, hogy azok között lehessünk mindannyian, és Urunk, adjad, hogy valóban csodadolgokat cselekedhess érettünk, hogy mindenki megláthassa, hogy valóban Te vagy velünk, Istenünk, hogy a Te hegyed, a Te néped, az minden hegy és halom felett állhasson a tiszta igével az ajkán egy megszentelt élettel. Urunk, adjad, hogy ezek között lehessünk mindannyian, és még egyszer köszönjük, hogy előttünk van a lehetőség mindannyiunk előtt. Adjad, hogy ez végbe is tudjon menni az életünkben. A Te kegyelmedből. Amen.
Énekeljük közösen a megkezdett 234-es énekünk utolsó két versét, tehát a 234-es ének 4. és 5. versét énekeljük.